Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesekkel köszönjük, hogy teljesen a te uralmad alatt van az életünk. Olyan sokszor nem veszünk erről tudomást, hanem úgy érezzük, hogy különböző dolgok szelle hányja veti a mi kis életünket, és sokszor nyomorúságba visz, sokszor felemel. De olyan sokszor látjuk tényleg úgy ezeket az élethelyzeteket, hogy mintha te nagyon távol lennél. Köszönjük, Urunk, hogy a Szentírás arról beszél, hogy te kívül-belül körbeveszel bennünket. Hogy mindenütt ott vagy, minden, ami velünk történik, a te engedélyeddel történik, és mindennek van célja. Kérünk téged, hogy szólíts meg most bennünket személyesen a te igéddel, taníts a te dolgaidra, hogy miképpen cselekszel bennünk és másokban. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, Istenek igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. részéből olvasom, a 23. verstől a 40. versig. Így szól Isten igéje. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá. Éjfél tájban pedig Pál és Sillás imádkozván énekkel dicsőítik vala az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földrengés lőn ugyannyira, hogy megrendülének a tömlét fundamentumot így, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak bilincsei feloldódának. Fölserkenvén pedig a tömlőctartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlőcnek ajtajai, kivon a fegyverét, meg akar magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltál, és mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világot körbe beugrott, és remekbe borult Pál és Sillás elé. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy itt vezüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdették néki az Úrnak igényét, és mindazoknak, kik az ő házánál valának. És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmossa az ütésektől, és megkeresztelkedik azonnal ő és az övéi minnyája. És beívén őket a házába, asztal teríte népig, és egész házanépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvirett, a bírák elküldték a poroszlókat, mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlőctartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondanék így. Megveszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk. És tömlőcbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondták a bíráknak e beszédeket. És azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak. És oda menvén megkérlelik őket, és kivezetvén kérik, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlőcből bemennének Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalák őket, és eltávozának. Szeretett testvéreim, ez az ige szakasz nagyon sok tanítást ad a keresztény ember életére nézve. Egy rövid kis történetnek tűnik, van benne egy nagy csoda, olyan, amilyen talán a mi életünkben nem annyira történik, hogy a mi hitünk és örvendezésünk és háladásunk miatt megremegnének az éppen annak a háznak a fundamentumai, ahol tartózkodunk. Minden esetre mégis nagyon sok olyan tanítást tartalmaz ez az ige szakasz, amely fontos a mi életünkre. A történet arról szól, hogy bemennek egy városba, Pál és Sillás elkezdik hirdetni az Isten igéjét, és ebből egy hatalmas nagy perpatvar lesz, ahol kiviszik a római helytartóság elé, és ott a rómaiak praktikusan gondolták meg a dolgot, nem mélyedtek bele, hogy miről szól tulajdonképpen a vita, hanem jól megveszőzték és tömlőzve vetették őket, gondolván, hogy ezzel lenyugszanak a kedélyek. És megtörténik ez az elég nagy nyomorúság, tulajdonképpen az üldöztetésnek a saját bérükön való megtapasztalása, amikor nyilvánosan megölik az embert, végigillik ezt Pálét. És ugye szoktuk ezt az igét úgy is idézni, hogy lám-lám, egy ilyen helyzetben is lehet örülni. Egy ilyen helyzetben is lehet Istent dicsőítő énekkel, éjféltájt, őről a bizonyságot tenni, elmondani azt, hogy kihez tartozom, miért tudok egy ilyen helyzetben is örülni az én Istenemnek. Mindazáltal azért ez az ige egy-két dologról nem beszél, hogy hogyan jutnak el ők ketten erre a nagy örvendezésre, hálaadásra, amely éjfélkor történik. És egy picit gondoljuk át ezt a pici szakaszt, ami a megveretéstől történik velük egészen odáig, hogy valóban tudják dicsőíteni az Istent. Mert azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú, és nagyon sok mindent megtanít nekünk ebből Isten. Történik valami velük, ami nagyon kellemetlen, sőt fájdalommal teli, belejutnak egy nyomorúságba, ahol általában, hogyha mi belekerülünk, akkor az első kérdésünk ugye a nagy felháborodott miért. Miért engedted meg ezt, Uram, hogy velem megtörténjék egy ilyen ronda és csúf dolog? Miért szégyenültem meg? Miért kerültem egy ilyen helyzetbe, ahol mindenki látja rajtam, hogy milyen nevetséges vagyok? Miért kerültem egy anyagilag ennyire nehéz helyzetbe? Lehet az életünkből a példákat hozzá csatlakoztatni az igének ez a fonalához. És ahogyan az ember, amikor a mindennapi életében nem tudja azt, hogy miért történik ez vele, elmondhatjuk ezekről a számunkra már óriási hithősökről, Pálról és Sílásról, hogy bizony ők sem tudták, hogy miért kerültek ebbe a helyzetbe. Van egy hosszú, ha benne vagyunk, nagyon hosszúnak tűnő, úgy érzékeljük, hogy rendkívül hosszú, nehéz lelki időszak, amikor nem arról van szó, hogy a fizikai fájdalmat kell megharcolni, hogy az ember elviselje, hanem arról van szó, hogy a lelki nehézségen kell túl lenni. Tudjuk azt, erről sok film van, akár a Spektrum is lehetett egy-két ismeretterjesztő filmet látni, hogy az emberi szervezet, az emberi lélek és test a fizikai fájdalmat nem ahhoz képest viseli el, hogy mekkora fizikai fájdalom, hanem a lélek állapotához, az idegrendszer állapotához képes elhordozni és képes belerokkalni. Ugyanígy van az erőfeszítésekkel. Voltak ilyen különös történetek, hogy kb. 80 éves néninek a férjének a lábára ráment a trabant, a saját trabantjuk rágurult, és annyira megijedt az idős néni, hogy mi lesz a férjével, hogy hirtelen képes volt arra, hogy megemelje a trabantot és levegye a lábáról a férjének. Mert egy különös lelki állapotba került, amely fizikailag is megváltoztatta azt, amire egyébként nem lenne képes. Ugyanilyen kérdés ez, hogy bizonyos fizikai fájdalmakat hogyan visel egy ember, az a lelkieken múlik. És itt Páléknál azt láthatjuk, hogy erősen meg lehettek gyötörve, azért valakit megbotoznak, akkor utána nem nevetgél. Utána bezárták a legsötétebb részébe a börtönnek, kalodába, még ki se tudják magukat nyújtóztatni, és egy különleges harcot kell megharcolni, a léleknek a belső harcát, hogy Isten miért engedte ezt meg, ebben megnyugodni, hogy az én Uram tudja azt, hogy mit miért tesz meg, akkor is, hogyha erről engem nem tájékoztat, nem köteles tájékoztatni, azért hiszek benne, mert ráhagyatkozom ő rá teljesen, akkor is, hogyha nem értem az okokat, és hogyha nem tudom a dolgokat. És szép lassan, Pál és Silás talán beszélgetve, talán sokszor nagyokat hallgatva megharcolja, és miután megharcolja, kijut a világosságra és a fényre. Különleges az, amikor az ember nagyon nehéz helyzetben van, és mégis képes arra, hogy lelkileg felülemelkedjen a helyzeten, és az Isten szempontjából nézze a dolgokat, és belássa azt, hogy mennyire nem számítanak azok a dolgok, amelyek körülöttem vannak. Mennyire nem számít az, hogy milyen helyzetbe kerültem, hogy mennyire egyedül vagyok. Mennyire nem számít, mert a mindenható Istennek a színe előtt vagyok, ahogy vagyok, ha nehezen, akkor nehezen, és látom azt, hogy mi az a nagyon-nagyon fontos, és látom, hogy mennyire nem fontos, még az sem, hogyha fáj az, ami most éppen velem történik. Kijutnak erre a magasságra, képesek értékelni az igazi értékeket, hogy Jézus engem szeretett, hogy megváltott, hogy örök élettel ajándékozott meg, és az ő szent lelkét zálogba adta az én szívembe. Értékelni képesek mindezt, mert kijutottak a fényre. Mennyi nehézség van a mi életünkben, körülöttünk, amit nehéznek látunk, bántások, dolgok, amiket el kell viselnünk, de sokkal kisebbek, akár még, hogyha összerakjuk annál, amikor valakit üldöznek a hitéért, összevernek, börtönbe zárnak. És mégis ők föl tudtak emelkedni, és mégis mi olyan sokszor nem tudunk fölemelkedni, hanem rettenetesen sajnáljuk magunkat, úgy érezzük, hogy Isten minket magunkra hagyott, közben szó sincs róla, mert ennek a történetnek a másik megtanítása, hogy mindezzel Istennek nagyobb céljai voltak. Mégpedig nem más volt a célja, mint ez a börtönőr és a családja. Na most nézzük egy pillanatra vissza, tekerjük vissza ezt a képzeletbeli filmet, arra az időpontra, amikor a börtönőrrel még nem történik semmi. És Pál és Silás nem látja az értelmét annak, hogy miért szenved. Nem látja az értelmét. És amikor az ember szenved, akkor különösen is kutatja azt mindig, hogy mi az értelme, mi a célja ennek. Reméli, hogy van valamilyen célja. És hogyha a történetet tovább olvasunk, akkor kiderül természetesen, hogy a börtönőr a cél, de egy sereg esetben a mindennapi életben keresztény emberekkel megtörténik, hogy nem látják meg a célt. Hogy miért esett rajtam ez a nehézség és ez a szenvedés. Biztos a testvérek olvasták, vagy hallottak róla arról a tolószékes amerikai lányról, Johnny Erectionról, aki elesett, vagy rosszul ugrott a vízbe olyan 20 éves korában, eltörte a nyakszirkét és lebénult váltól lefele. És hát nagyon sokat harcolt az Istennel, hogy hogy van ez a dolog, mi történt én velem. És aztán egyszer találkozott egy hívő lányjal, akinek pedig multiplex sklerózisza volt, és már a végső stádiumban volt, már alig hallott, és elkezdett beszélgetni vele, hogy de hogy éled át ezt az egészet, ezt, amiben belejuttatott az Isten. Engem is, meg téged is. Hogy semmi értelmét nem látom annak, hogy velem ez történt. Miért jó az Istennek, hogy velem ez történt? És akkor azt mondta a lány, már alig tudott beszélni, hogy lehet, hogy téged senki nem lát, meg engem sem lát senki, de én imádkozom, és az egész angyalvilág azt nézi, hogy én megmaradok el hitemben, miközben ilyen helyzetbe jutottam. Na, ez ám a bizonyságtétel. Hogy valaki egy nagy nyomorúságot átél, és föl tudja fogni ezt a hallatlan nyomorúságot, aminek a vége a halála, föl tudja fogni úgy, hogy ez bizonyságtétel az angyalvilág számára. És ez a bizonyságtétel Jézus Krisztusról szól. Kifele a világosságba, a nyomorúságból, és kifele a látásba, a nyomorúságból. Látni, hogy mi az igazán jelentős, látni, hogyha nem lát is senki, attól függetlenül a mennyei szellemi lények, meg azok, akik már fönn vannak, mind engem néznek. Hogy én hogyan fogok helytállni, amikor nekem kell megfutni azt a bizonyos pályán. De utána történik valami, meglátszik az ebből a történetben, hogy Isten hallatlan egy szervező, aki pontosan tudja azt, hogy mit akar, hogyan kanyarítja a történetnek a szálait, és történik egy különleges esemény, hogy amikor énekkel dicsítik őket, akkor egy jel történik, megremeg a föld, megremegnek a börtönnek a fundamentumai, az alapjai, és egyszerre, mint hogyha valami különleges kéz érintése történne, minden egyes billincs kioldódik. Aminek hát nyilvánvalóan közvetlen kapcsolata nem volt a földrengéshez. És ott van ez a börtönőr, aki valószínűleg hallotta Páléknak a prédikálását, és gondolt, amit gondolt. Talán lehet azt gondolta, messziről jött ember, azt mond, amit akar. És utána ez a börtönőr a következőt tapasztalja, hogy történik egy földrengés, megremeg minden, egyfajta halk énekre, ami felszűrődik onnan lentről, és ebben a pillanatban tudja azt, hogy az foglyok kiszöktek, vége van a világnak, a legjobb az, hogyha a kardjába dől. Ez egyetlen megoldás, amivel még ebből a világból elmehet becsülettel. És erre nem tudom, hogy hogyan látta Pál, amint éppen a kardjába akar dőlni ez a börtönőr. Lehet, hogy ez valami természetfeletti meglátása volt a történteknek, de mégis odaszól ez a börtönőr, hogy ne tedd, mindnyájan itt vagyunk. És ebben a pillanatban jön el egy olyan pont ennek az embernek az életében, amikor egyszerűen egy érintéssel, egy történéssel összeroppantja Isten az egész embert. Egy pillanat alatt eltöri az összes ellenállását, az összes szembenállását, az összes ellenvéleményét, egészen úgy, hogy ez az ember, mint valami Isten előtt, leborul Pál és Sillás előtt, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. Van egy pont az életében, ahol megtörik a jég. Amikor minden áttörik egyszer, mint ahogy Saulnak az életében is volt egy ilyen pont, amikor ez a világosság körülvette, és megkérdezte, ki vagy Uram? Jézus, akit te üldözöl. Neki az életében az volt az a pont, amikor minden eltörött, minden egyetlen pillanatát elsüllyedt, amit tudott, amit ismert, amit jónak gondolt, amit követett, amit végrehajtott, másokon végrehajtott, és másokkal végrehajtatott, és egyszerűen összetört ez a Saul ott a damaszkuszi úton. Ugyanez ismétlődik meg itt, ennek a börtönőrnek az életében. És ebből az a nagy tanítás, hogy minden embernek az életében van egy töréspont. Van egy töréspont, amit Isten nagyon-nagyon jól ismer, hogy mi az. És akit ő akar, akármilyen körülményes módon is, elvezeti ehhez a törésponthoz, ahol az élete úgy térik össze, hogy tulajdonképpen utána életre jut. Életre jut, mert meglátja azt, hogy ezt így csak egy Isten tehette. És térdre borul, mint ahogy Péter is térdre borult, az életében a töréspont ott volt, amikor ez a hatalmas halfogás sikerül, és azt mondja, hogy menj el Uram tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Érdekes, hogy mind a két történet a börtönőrnek a története, és hogyha ide veszük Péternek a történetét, olyan szituáció és helyzet között játszódik le, amely számukra ismerős, a munkájukkal kapcsolatos. Ugye ez a dolgoknak a leglehetetlenebbje egy börtönőr számára, hogy hirtelen megnyílnak a kapuk, és nem rohan ki mindenki őülve, hogy itt a szabadulásnak a nagy lehetősége, most meg lehet lógni. Ezen egy börtönőrnek a feje nem tud elmenni, hogy hát most itt mi történt. Hanem igazolva látja azt, amit Pál prédikált. Különös dolog az, hogy ez is egy nagyon nagy tanítás, tanulsága ennek az igének, hogy bármikor a hívő ember a másik ember felé bizonyságot tesz, prédikál, beszélget, lehet akárhogy mondani, akkor ne törődj azzal, hogy kinevetnek, hogy nem veszik komolyan, hogy látod a szemében, hogy már menne arrébb, már nem akar téged meghallgatni, mert Isten majd gondoskodik arról, hogy az ő szavának bizonyító erőt adjon. Ahogy itt is. Pálék hirdették az Isten igéjét, azt hallotta a börtönőr is, de legyintett egyet rá. Aztán ugyanezzel az emberrel kapcsolatban valahogy Isten fölébresztette az ő igéjét, és bizonyságot adott, hogy igenis, én küldtem. És ezt abból tudhatjuk egyszerűen, hogy valóban ez a börtönőr nem másra következtet, nem más emberekkel hozza kapcsolatban a csodálatos földrengést, meg a csodálatos helyben maradást, a börtönt lakók részéről, hanem Pálékkal hozza kapcsolatba. Kapcsolódik a kérdés hozzájuk, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek, mert egyszerűen velük kapcsolatos ez a dolog, hogy Isten bizonyságot tett az ő igéje mellett. Ezek után felgyorsulnak az események, a börtönőr tulajdonképpen megkérdezi a legfontosabb kérdést, mit kell, hogy tegyek, hogy üdvözüljek, és azt mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Elmondják a kulcsot, de érdekes, hogy ennél a kulcsnál Pál és Silás nem hagyja abba. A történet további fordulatai a következő, hogy elviszi magához őket, de még előtte itt áll ez a kis mondat, hogy és hirdették néki az Úrnak az igényét, és mindazoknak, akik az ő házában áll valának. Tehát mert kint vannak a háznál. Nagyon pontos az, hogyha valakit életre akarunk juttatni, akkor meg tudjuk adni a kulcsot hozzá, ez Istennek a bölcsessége szükséges ehhez, hogy tudjam azt, hogy melyik igét kell most mondani, hogyan világítsam meg a számára az életnek az útján, de nem csak erre van szükség, hanem szükség van ennek a megmagyarázására is, hogy tudja értelmezni. És sereg embernek elmondják a kulcsot úgy, hogy nem tud vele mit kezdeni. Nem viszik végig. Talán éppen azért, mert azt gondoljuk, hogy könnyű dolog az evangéliummal való találkozás, könnyűvé tette Isten az üdvözülést, mégis a másikat addig kell vinni, amíg aztán tényleg ő belép azon a kapun. És itt ennek is a példáját láthatjuk, hogy addig hirdetik, addig magyarázzák, addig segítenek értelmezni mindazt, amit az Isten igéje valóban olyan egyszerűvé tett, de amit kijelentett az üdvösség kérdésében, amíg aztán bekövetkezik az, hogy igen, akkor megkeresztelkedének mind ő, mind pedig az egész családja. Végig elvinni azt a másik embert, akit az Isten elém hozott. És gondoljátok meg, hogy itt értelmet nyer Pál és Silás számára az, hogy miért szenvedtem, miért verettem meg. Mert ha nem verettem, nem vernek meg engem, nem zárnak kalodába, akkor soha nem találkozom a börtönőrrel. Márpedig ezzel a börtönőrrel, ezzel a smesszerrel Istennek dolga volt, és az életét kiválasztotta arra, hogy egyszer majd ott legyen az örökké valóságban. És képes, és ebben is van egy nagyon érdekes tanítás, figyeljetek meg, és képes arra, hogy a Pált, aki azt lehet mondani, hogy a legnagyobb apostola az Istennek olyan szempontból, hogy a legtöbb munkát rajta keresztül végzett, még ő maga is mondja. Többet dolgoztam, mint a többi 11 együtt. És igazat is mond. Képes Isten megveretni Pált azért, hogy a börtönőr megtérjen. Csak nem értek bele. Milyenek a jelentősége? Képes téged is bármilyen nyomorúságba belevinni, hogy találkozz abban a nyomorúságban valakivel, akit ő szeret és meg akar váltani. Erre is hajlandó vagy? Na nem mintha megkérdeznéd Páltól, hogy hajlandó vagy arra, hogy most én téged megveretlek, és akkor eljutsz oda, és akkor ez az ő életére nézve ugyanolyan nagyon fontos esemény, mert megtanul a sötétből, a nyomorúságból kijutni a látásra és a világosságra. Lehet, hogy először lehet, hogy újra megtanul, lehet, hogy Silással együtt megtanul, lehet, hogy Silásnak van szüksége erre, ezt nem tudhatjuk, de az ő életének is mégis szüksége van erre. És Isten nem kérdezi meg. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy bennünket se kérdez meg egy sereg dologról, egészen egyszerűen azért, mert mond az ember a megtérése alkalmával egy nagyon fontos dolgot, mégpedig az, hogy behívom Jézus Krisztust, mint Uramat és megváltomat az életemben. Légy te Úr az én életem fölött. Én leszállok a szívemben lévő trónról, és uralkodjál te, ott két személy nem fér meg. Csak hogy Isten, Jézus Krisztus ül is ezzel a lehetőséggel, és valóban uralkodni fog. És egy király uralkodhat úgy, hogy megfogja azt, ami az övé, és odébb rakja 50 kilométerre. Megteheti, nem? Megteheti azt, hogy beleírtat egy olyan eseménybe, elküld egy olyan eseménybe, amiről nem tájékoztatja előre, hogy mi fog ott történni. Csak csodálkozunk azon, hogyha megtörténik ez velünk, pedig erre is igent mondtunk, amikor Jézust behívtuk az életünkben. Aztán utána a záró eseménye ennek az igének az, hogy valamit nem stimmel, érzik ezt a római helyőrségben, és valahogy el akarják sutyomban küldeni ezeket az embereket, nehogy valami baj legyen belőle. És akkor Pál apostol azt mondja, hogy szó sincsen róla, én római polgár vagyok, sőt, itt úgy mondja, hogy Silás is az, rómaiak vagyunk, hogy képzeljétek, hogy itt a hátsó ajtón kiküldtek bennünket, mikor a piac téren vertétek bennünket jól össze, és szégyenítettetek meg bennünket. Na most tulajdonképpen, hogyha megnézzük, hogy az ige végére miért van ez, még odaillesztve a történetnek ez a része, akkor ennek csak ebből a szempontból akarom most tényleg értelmezni, és nem akarok mással foglalkozni, hogy miért nem jutott ez nekik eszükbe az elején. Már mondhatták volna verés közben is. Tisztában vagytok, hogy kit vettek meg? Római embereket. Ugye a római embert bírósági eljárás nélkül megverni nem lehetett. Csúnya büntetés kapott az, aki ilyet csinált. Aztán mondhatták volna akkor, amikor a kalodába zárták őket, vagy a börtön mélyére kikiabálhattak volna, hogy rómaiak vagyunk, és mégsem tették meg. Milyen különös dolog ez? Hogy mindvégig valahogy, mint hogyha megsejtették volna, hogy Istennek valami dolga van itt, valamit összeszervezett, valamit elrendezett, valamit felé halad a mi történetünk, ha nem is értjük, ha fáj és sajog minden tagunk, nagy nyomorúságban is vagyunk, valamit felé halad ez a történet, rábízták hittel magukat Istenre. És bár joguk lett volna azt mondani, hogy rómaiak vagyunk, mégis lemondtak a jogukról. Erről nekem az az ige jött eszembe, hogy vitették, mint bárány némán a mészárszékre. Nem szóltak, nem kiabáltak, nem mondták, hogy jogtalan dolgot csináltak, pedig azonnal megállt volna az egész történet. Azonnal felemelték volna a botozók a kezüket, azt mondván, hogy ó, hát nem tudtuk, elnézést, és mégsem tették meg. De most a végén, amikor Isten végigvitte az ő akaratát ezen a történeten keresztül, most viszont azt mondják, hogy nem úgy, hanem jogosan, ahogy az igazságnak megfelel. Amire az embernek joga van, az nem biztos, hogy Isten szerint lehetősége is. Sokszor azzal is együtt jár a mi keresztény életünk, hogy lemondani arról a jogról, amihez egyébként jogom van. Lemondani az önmagamhoz való jogról, és ráhagyatkozni Istenre. És amikor Isten elvégezte az ő munkáját, akkor lehet azt mondani, talán, ha ő megengedi, hogy a jog nem ezt mondja. Különös egy történet ez, Istennek van hatalma arra, hogy Pálékban egy csodálatos munkát elvégezzen, megtanítsa őket, hogyan kell a nehézségben, a sötéten, a fájdalmon túllátni, akkor is, hogyha nem látom ennek semmi értelmét. Talán eljutnak oda, mint az a nagyon beteg lány, hogy bizonyságtétel ez az angyalok előtt, és az egész világ annyira nem fontos, mint az egy dolog, hogy én hazafelé tartok, és engem Jézus Krisztus megváltott. Ez a legfontosabb dolog. Aztán megtanít bennünket arra ez a történet, hogy Isten ismeri minden embernek a töréspontját, a tiedet is, és a másikét is. És az az igazi, amikor Isten úgy rendezi el a történetet, az emberi életnek a történetét, hogy valahol ez a töréspont bekövetkezik, ahol ténylegesen és valóságosan, nem mondva csináltava, nem úgy, hogy valamiféle kegyes állatot tévéve mondjuk azt, hogy Isten az mekkora Isten, hanem tényleg teljes életében, egzisztenciában, idegrendszerben mindegy meglátja azt, hogy Isten az Isten. És már csak egy kérdés majd ad, hogy én hogyan üdvözülhetek. Mert ez a csodálatos töréspont történik meg ennek a börtönőnek az életébe. Arra is tanít, hogy lássa meg az ember, hogy mikor jön el a másik életében a töréspont. Arra is tanít, hogy tudjad, hogy amikor szólsz Isten igényéről, az ő beszédét mondod, akkor azt majd bizonyító erővel ő látja el. És neked csak az a feladatod, hogy szóld. Aztán, hogy ő mikor, kiben, hogyan végzi el, az már az ő dolga. Aztán arra is megtanít, hogy amikor valakinek az életében, akivel kapcsolatba hozott munkát végez, akkor mindig meg kell adni a kulcsot nekem, mint lelki gondozónak, mint olyannak, akire rábízott valakit, és talán a végig kell vinni azt az embert egészen addig, amíg már maga képes lesz arra, hogy belépjen azon a bizonyos kapun. Végig kell vinni. Nem lehet ott hagyni, egy picike igével, ami valóban kulcs, de ha az ember nem érti a mélységében, akkor abból nem lesz élő hit és megtérés, hanem végig kell vinni mindig annyira, amennyire szükség van. Lehet, hogy ez 10 perc, lehet, hogy ez még 5 beszélgetés. Itt egy alkalom volt, amikor Pál addig magyarázta az evangéliumnak a titkát, annak az embernek, hogy az egész háza népe megtért. Erre is szükség van. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesekem, köszönjük, hogy megmutattad, hogy minden történő dolog, ami az életünkben fájdalmas, nehéz, vagy éppen örömteli meghaladja, az a csoda, hogy Jézus Krisztusért, hogyha újjászülettünk, akkor örök életünk van. Úrunk, olyan furcsa, hogy úgy látunk és élünk, mint hogyha halak lennénk, és csak a víz alatti világot ismerjük, pedig a víz feletti világa nagyobb, az örökké valóság. Köszönjük, hogy ahogyan Pált és Silást, hogy bennünket is mindig újra és újra tanítasz arra, hogy tudjunk a te örökké való szempontjaid szerint látni, értékelni, tudjuk valóságként érzékelni a láthatatlan világot, amely sokkal nagyobb és hatalmasabb és döntőbb a testi világnál. Köszönjük, édesatyánk, hogy tanítasz másokkal foglalkozni, mások életére nézni. Köszönjük, hogy megmutattad ennek a börtönőrnek a történetét. És köszönjük azt a titkot, hogy te nálad van minden emberi léleknek a töréspontjának ismerete. És olyan jó tudni, hogy amit mi nem látunk, te tudod. És hogyha valakit magadhoz akarsz rendelni, akkor te magadhoz is vonzod. És úgy beszélsz vele, hogy Istenként lásson meg téged. Köszönjük, hogy mégis valami különös kegyelem, hogy részeltetsz abban a szolgálatban, hogy ide emberek eljussanak. Mert bennünket, gyenge, bűnös embereket választották ki arra, hogy mondjuk a te szavadat. Urunk, szeretnénk az eseményeket ezentúl, a te ígédnek a fényébe, a te evangéliumodnak, a te országodnak a fényébe látni, hogy minden azért történik. Olyan fájdalmas látni, hogy megveretik ez a két ember, és olyan nehéz igazság az, hogy a börtönőrért te megteszed ezt velük. Hát ez a jelentés, hogy velünk is megteheted. Urunk, mégis szeretnék újra neked elmondani azt az igent, amit a kezdetén mondtunk, hogy igen, jöjj és légy az Urunk, határozd meg mindent, ami életünkön belül és kívül. Köszönjük, hogy így hihetünk benned, hogy minden a te atyai kezedből jön. És aki benned hisz, annak minden a javára válik. Kérünk téged, erősíts meg bennünket, hogy legyünk a te engedelmes gyermekeid és jó hírnökeid Jézus Krisztusért. Amen. Ki azért így imádkozzatok? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus mondja, és lesztek nékem tanú bizonyságaim. Amen. Áldás békesség, a viszontlátásra.